Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Ébredés, heggeli, fogmosás, öltözés, sapkasál, kocsiba be, és... Zsebrádió!
Eljött végre a várva várt téli szünet. Itt a karácsony, és jön a szilveszter és az új év, úgyhogy a Zsebrádió szerkesztősége a belső zseb. Kedves mindnyájatoknak nagyon-nagyon-nagyon csodás, boldog ünnepeket és egy rakás ajándékot, és csodálatos új évet kívánunk nektek! Ebből az alkalomból engedjétek meg, hogy mi is megajándékozzunk benneteket a kedvenc meséinkkel. Szevasztok!
Parti Nagy Lajos, a Pecsenye Hattyú és más mesék. A három testvér. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer Burkusföld végébe egy ember, de nem volt annak semmije, csak három fia, meg a kicsi háza. Mind a három szerette volna megörökölni a házat, hogy is ne, de az apja mindenüket egyformán szerette. Végre kiokumulálta, hogy menjenek világgá, tanuljanak mesterséget, ha visszajönnek, azé a kalibacska, aki a legjobban érti a dolgát. No, a fiúk így is tettek. Elharmadolták a hamuba sült pogácsát, megbeszélték, mikorra térnek haza az apjukhoz, összebúcsúzkodtak, és elindultak három felé. A legidősebb Kovácsnak ment tanulni, a középső Borbénak, a legkisebb pedig vívómesternek. Mindegyik jó helyre akadt, és derékmesterre. A Kovács a király aranyszőrű lovait patkolta, a Borbé a nagyurakat beretválta tükrösre, a vívó pedig országos vitézektől tanulta a kardforgatást. Amikor letölt az idejük, vonatra ültek, hazatértek. De csak csámpolyogtak otthon, nem tudták, hogyan mutassák meg a tudományukat. Arról sem beszélve, hogy is lehet a kovácságot, a borbéságot, meg a vívás tudományt összemérni. Egy szép napon megpillantottak egy nyulat, aki nagy derenducával száguldozott feléjük, de mint a forgószta. No, ez nekem, kedves bátyáim, épp kapóra jön, mondta, aki borbénak tanult. Ő pattant, fölverte a habot a tálkájában, és amint a nyúl odaért, futtában bészappanozta, megborotválta, szál szőr azon sem maradt, mutatóba sem. Ez már döfi, mondta az apja, ha a többiek nem múlnak fölül, tiéd a házam. Akkor az út végében, ahol a kupac nyúl elporzott, föltűnt egy szép úri hintó, és robogott feléjük, mint az arany zivatar. No, kedves bátyáim, no, kedves édesapám, ide nézzetek! Mondta, aki Kovácsnak tanult. Azzal a kocsi nyomába eredt, és futtában megpatkolta a négy szilaj paripát. Ez már még döfibb, mondta az apja, de ha fölül nem múl a mi derékvívó mesterünk, téd a házam. E szavakra nagy zivatar keverekedett, de olyan bőven esett, hogy két cseppje közé harmadik oda nem fért volna. És a fiú felugrott, hogy ő most akkor megmutatja a paraplévágást. És olyan szaporán és olyan ügyesen vagdalkozott a kardjával az apja ősz feje fölött, hogy arra egy hullás eső reál nem esett. Az apa álmodozni kezdett, és azt mondta, no fiam, te vagy a legjobb mester. Tiéd a házam, mert te én rám gondoltál a mesterségeddel, nem holni nurra vagy paripára. Azzal a két báty nagy búsan elment kétfelé távoli földre, ahol jól meggazdagodtak a legkisebb Penny nagy vidáman hadakozott az ivatarral, az Isten háta mögött, míg a kardja bénem rozsdásodott, úgy éltek, amíg meg nem halt.
Zsebrádió!
Aki keres, azt talál! Keres minket a Spotify-on!
Magányos fekete szem. Fekete szem éppen olyan bokor lett volna, mint bármelyik másik, de a hideg északi szél elhagyatott környékre sodorta a magját. Kezdett bele bandula, és próbált nem tudomást venni arról, hogy mit csinál éppen a barátja, miközben mesél neki. Nem járt arra soha senki, növény sem volt a közelében, nagy ritkán egy-egy eltévedt madár repül csak felére, azok is hamar visszafordultak. Azért, mert annyira büdös volt? Vágott közben 42-es, amit természetesen csak bandula hallott. El tudom képzelni, mit érezhettek. Amiért kisebbnek, csúnyábbnak, kevesebbnek érezte magát a többi élőlénynél, úgy vélte, hogy mindenki mástól távol kell élnie. Hosszú idő telt el így, mire a közelébe sodródott egy mag, amelyből egy pipacs kezdett kicsírázni. Fekete szem aggódni kezdett, hogyha előbújik a kis piros virág, le fogja nézni őt, és attól még rosszabbul fogja érezni magát. Még nálam is rosszabbul? Szólt bele megint a kis futár, miközben orrát befogta, csápjait a szárnyai alá dugta, de még a szemét is összeszorította. A szinte lehetetlen. Ezért aztán elszívta az összes vizet a kis növénytől, a pipacs pedig elszáradt. Folytatta az öreg bölcs, tudomás sem véve a belekotyogásokról. Így történt ez évekkel később egy tubarózsával és egy bodzával is. Egyszer aztán azt látta fekete szem, hogy egy gyönyörű, tenger kéken csillogó, hosszú tollú madár repül el mellette, nyomában rengeteg szürke veréb szárnyal, és próbálnak mind közelebb kerülni hozzá. Udvaroltak neki, és azon versengtek, hogy kirevet csak egyetlen pillantást is a csodaszép madár. Lassan burdira is vethetne valaki egy pillantást, mert olyan vörös a feje, hogy a végén agyvérzést kap, kuncogott a kis futár. Fekete szem elhatározta, hogy ő is gyönyörű szép lesz, és akkor nem kell szégyenkeznie a külleme miatt. Azt remélte, hogy majd sokan fogják keresni a társaságát, udvarolnak neki, és végre nem lesz magányos. Halványsárga bogyóit először narancssárgává, majd tűzpirossá festette, fanyarízét mézédessé változtatta. Kihúzta magát, tartása olyan egyenes és feszes lett, mint egy nyárfának. Leveleit hatalmasra növesztette, és nagyon gondosan elrendezte maga körül. Már messziről feltűnt mindenkinek, hogy egy gyönyörű bokor áll az addig sivár kősivatag közepén. Madarak kezdtek lebzselni körülötte, de ő nem törődött velük. Hiába dicsérték, szóra sem méltatta őket. Akkor pont olyan nagy képület, mint nálunk 24-es, a pökhendi futár. Olyan magasan hordta az orrát, hogy egyszer egy hatalmas muslica repült bele, mert azt hitte egy barlang bejárata, ami pont jó lesz neki átmeneti szállásnak. Másfél hétig könyörgött neki 24-es, mire hajlandó volt kiköltözni, mert kipiszkálni meg sehogy sem tudta. Fekete szem várta az első növény felbukkanását. Végül az egyik madár szárnyáról megint egy pipacs mag hullott melléje. Már éppen elkezdett kibújni a kis mezei virág, amikor fekete szem arra a gondolatra jutott, hogy ha már ennyit szépítkezett, bizony nem fogja egy közönséges pipacssal megosztani otthonát, hanem megvárja, amíg egy hozzá hasonló szépség vetődik mellé. Eltakarta a napot, mire a kis pipacs elpusztult. Így járt évek múlva egy tubarózsa és egy bodza is. A sok várakozás idővel megkeserítette fekete szem lelkét, amitől a bogyói először sötét kékké, majd mély lilává változtak, ám ennek ellenére édesebbek lettek, mint valaha. Hosszú idő telt el úgy, hogy undoksága miatt a madarak már meg sem próbáltak beszélgetni vele. Más növények magjai meg inkább belekapaszkodtak egy szellőbe, ami távol repítette őket tőle, mintsem akár egy percet is mellette kelljen tölteniük. Fekete szem soha nem volt még ennyire magányos. Az egész világra haragudott, amiért nem talált párra, ezért bosszút forralt. Bogyóit megtöltötte marcipán ízű magányossággal, hogy aki eszik belőle, az ugyanolyan egyedül érezze magát, mint ő, és soha ne találjon társra. Ez a szörnyű gondolat éjben feketévé színezte a bogyóit, melyekből mindenhol töltekor, mint egy tűzi játékot, a magasba szórja színes magjait. Azóta felbukkan itt-ott az út szélén, elcsábítva a gyanútlan vándort, majd ahogy megjelenik, úgy el is tűnik. Előtte újra a levegőbe hinti magjait, hogy váratlanul valahol újra gyökeret ereszthessen. Akik megbetegedtek tőle és egyedül maradtak, azok adták neki a magányos fekete szemnevet. Most pedig éppen te próbálsz megszabadulni az átkától, amit a bogyóiban rejtett el.
Szegény fekete szem, szörnyű lehet ennyi keserűséggel élni.
Köszönöm, hogy elmesélted, Bandula, majd messzire elkerülöm, ha látom, mondta Burdi, nadrágjának kantárát gombolgatva, mert közben befejezte a dolgát a bokor mögött. 42-es onnét tudta, hogy Burdi még töri valamin a fejét, hogy a homlokán keletkező ráncok egyikén pont Burdi homloka közepéig csúszott.
Tudod, mit kellene csinálni?
Csillant fel a manó szeme.
Szedjünk a magjaiból és vigyük magunkkal. Ha meglátunk az út szélén egy másik fekete szembokrot, akkor köré szórjuk, meglocsoljuk, és ha azokból is bokor lesz, akkor nem érzik majd magukat egyedül. Lehet, hogy még a bogyóik is visszaváltoznak sárgává, és végre én is belakmározhatok belőlük, mégpedig hasmenés nélkül.
Látod, ez most nagyon bölcs gondolat. Büszke vagyok rád, helyeselt elérzékenyülve Bandula.
Még 42-es is azt gondolta, hogy bár nem túl okos gyerek ez a kölök, de a szíve hatalmas. Burdi odaszaladt a fekete szemhez, és nagy maréknyi magot tömött a zsebeibe. De aztán gyorsan vissza is sietett Bandulához.
Igazad van, hogy rossz egyedül, mert most, hogy itt vagy velem, én is úgy látom, hogy sokkal szebb az élet, ha társaságom van.
Tárta szét karját önfelett örömében. Majd nyomban maga elé is kapta, mert gyomra hatalmasat kordult.
Megint üres a gyomrom, mindjárt éhen halok, forgatta körbe kócos vörös fejét, kelet felé a távolba ragadt a tekintete, kisé hunyorgott, hogy jobban lásson, majd megállapította.
Azon a fán rengeteg vadkörte van.
Nem a legérettebbek, de most nagyon is megteszi.
Gyere, szedjünk belőle!
Ahogy elindultak az úton, Burdi oda súgta Bandulának.
Igazság szerint ez a magányos fekete szem nagyon büdös egy bokor.
Tényleg? Eddig nem volt az?
Mosolygott az öreg, mert ő nagyon jól látta, hogy Burdi pont a bokor mögé guggolt le elvégezni a dolgát.
Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
Janikovszky Éva, ha én felnőtt volnék. Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy rossznak lenni sokkal mulatságosabb, mint jónak lenni. Folyton jónak lenni iszonyúan unalmas és amellett fárasztó is. Ha sokáig ülsz mozdulatlanul egy széken, elzsibbad a lábad. Ha késsel, villával igyekszel enni, kirepül a hús a tányérodból. Ha egészen tisztára mosod a kezed, a többiek már rég asztalhoz ültek, mire elkészülsz. A felnőttek folyton csak azt mondják, legyél jó, meg azt, hogy ne legyél rossz, meg azt, hogy fogadj szót, meg azt, hogy viselkedj rendesen. Könnyű azt mondani, mert hiába mondják a felnőttek, hogy addig örülj, amíg gyerek vagy, minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy felnőttnek lenni sokkal jobb. A felnőtt azt a ruhát veszi fel, amelyik eszébe jut. Ha tűzoltó szirénát hall, nyugodtan kihajolhat az ablakon, akár mennyire kimelegedett, mindig ihat vizet. Olyan halkan köszönhet, ahogy csak akar. És nem kell lefeküdnie, amikor a legérdekesebb a tévé, de ez még nem minden. A felnőtt azt csinál, amit akar, a gyerekeknek pedig azt kell csinálnia, amit a felnőtt akar. A felnőtt folytó rászól a gyerekekre, vedd fel a pulóvered, most meg a kezed, ne rágd a körmöd, a lábad elé néz, rakd el a játékaidat. És ha a gyerek nem fogad szót, akkor az következik, hogy hányszor mondjam, hogy most meg a kezed, így nem lehet asztalhoz ülni. Hányszor mondjam, hogy vedd fel a pulóvered, meg akarsz fázni? Hányszor mondjam, hogy a lábad elé néz, mert orra fogsz esni? Hányszor mondjam, hogy ne rágd a körmöd, még nézni is rossz? Hányszor mondjam, hogy rakd el a játékaidat, mindig én rakodjak utánad? És ha a gyerek még mindig nem fogad szót, akkor következik, hogy mondd, édes fiacskám, hányszor mondjam még, hogy vedd fel a pulóveret, most meg a kezed, ne rágd a körmöd, a lábad elé néz, rakd el a játékaidat, hányszor mondjam? És a felnőttek ezt olyan sokszor tudják mondani, hogy a végén a gyerek mégiscsak szót fogad, és megmossa a kezét, felveszi a pulóverét, és a lába elé néz, és nem rágja a körmét, és elrakja a játékait, és akkor a felnőtt végre boldog. Van olyan felnőtt, aki úgy boldog, hogy mosolyog, és azt mondja, látod, fiacskám, tudsz te is jó lenni. De van olyan felnőtt is, amelyik akkor is csak a fejét csóválja, amikor végre boldog, és azt mondja, mondd, fiacskám, nem tudtál volna mindjárt szót fogadni. Nem tudom, miért van az, hogy a felnőtt csak akkor igazán boldog, ha a gyerek jól viseli magát. Mi öröm van abban? Én egészen másmilyen felnőtt volnék, és annyi mindennek örülnék. Először is annak örülnék, hogy azt csinálhatom, amit akarok. Ha én felnőtt volnék, akkor sosem ülnék a széken, hanem mindig térdelnék. Fehér kesztyűs kezem végighúznám minden vaskerítésen, a fogmosó pohárban csíráztatnám a datolyamagot. Megennék egy-egy nagy tábla csokit minden ebéd előtt. És valószínűleg kézzel fognám a legyeket. Persze csak akkor, ha addig megtanulnék legyet fogni. Ha én felnőtt volnék, akkor örökké tornacipőben járnék, a leves után mindig meginnék két pohár vizet, hátrafelé mennék az utcán. Minden kóbormacskát megsimogatnék, és valószínűleg nagyon éleseket fütyentenék, hogy mindenki megijedjen és oda nézze. Ez csak akkor, ha addig megtanulnék két ujjammal a számban fütyenteni. Ha én felnőtt volnék, akkor vendégségben mindig kalimpálnék a lábammal a széken, sose fújnám ki az orrom, csak szipognék. Sose törölném meg az ajtó előtt a sáros lábam, tartanék otthon egy igazi zsiráfot, aki az ágyam előtt aludna. És valószínűleg minden kertes ház kapuján becsöngetnék, persze csak akkor, ha már nem félnék a harapos kutyáktól. Ha én felnőtt volnék, megnősülnék, és olyan lányt vennék feleségül, aki sikít ugyan, ha meglát egy leveli békát, de nem mondja rá, hogy undorító és foly. Aki olyan szappan buborékot tud fújni, ami sose pattan el, aki megijed, de nem haragszik, hogy papizacskot durantok el a füle mellett, és erősen rá tudja kötni a zsineget a sárkányomra. Én, meg a lány, akit feleségül vennék, annyit mászkálnánk négy kézláb a padlón, amennyi jól esik, és közben olyan hangosan fújnánk a papírtrombitát, ahogy csak tudjuk. Mi ketten lennénk a felnőttek, és így senki se szólhatna ránk, hogy hagyjuk abba, mert megőrül. Ha én felnőtt volnék, megnősülnék, és olyan lakásban laknék, ahol labdázhatok a szobában, tölgyfát nevelhetek cserében, aranyhalat tarthatok a fürdőkádban, és soha semmit nem kell kidobni, mert mindennek akad hely, amit hazahozok. Akár lehullott vadgesztenye, akár rozsdás szög, akár összecsomózott spárga, akár eldobott villamosjegy, akár beteg sündisznócska. A házban, ahol laknánk, csupa olyan néni és bácsi lenne a szomszédunk, aki megengedi, hogy megfogjuk a kanári madarát, megkínál bennünket a frissen sült sütemény szélével, elküld minket a boltba bevásárolni, és nekünk adja a színes cédulát, és mosolyogva bíztat minket, ha focizunk az ablak alatt. Ha én felnőtt volnék, és megnősülnék, sok gyerekem lenne, mert szeretek olyan játékokat játszani, amihez sok gyerekkel. A sok gyereknek én lennék a papája, és a lány, akit feleségül veszek, a mamája. Én, meg a lány, akit feleségül veszek, meg a gyerekek egész nap csak játszanak. Fogócskát, bujócskát, szembekötősdit. És amikor még több gyerekünk lesz, akkor futóversenyt, ugróversenyt, dobóversenyt és rollerversenyt is rendezünk. Mindig én fogok nyerni, és akkor a gyerekek büszkék lehetnek az apukájukra. A mi gyerekeink. sose árulkodnának, sose verekednének, sose sírnának, és sose akarnák elvenni a mi játékainkat, mert én nem szeretem az árulkodós, verekedős, sírós gyerekeket, akik mindig el akarják venni más játékát. A mi gyerekeink mindig annyit rosszalkodhatnak majd, mint én, meg a lány, akit feleségül veszek, de többet nem, mert az nem igazság. Vendégségben mindnyájan egyformán fogunk kalimpálni a lábunkkal a széken, ebéd előtt elosztjuk majd egymás között a nagy táblacsokit, valamennyi hátrafelé megyünk az utcán, és mindegyikünk megsimogathatja a kóbor macskát, persze csak szép sorban egymás után. Tavasszal minden gyerek egyforma léggömböt kapna, csak az enyém lenne kicsit nagyobb, hiszen én vagyok az apukájuk. Nyáron minden gyereknek egyforma nagy fagylaltot vennék, csak magamnak vennék kicsit többet, mert én vagyok az apukájuk. Ősszel minden gyerek beleléphetne a pocsolyába, de én lépnék bele a legmélyebbe, mert én vagyok az apukájuk. Télen minden gyerek felmászhatna a hóbuckára, de én másznék fel a legmagasabbra, mert én vagyok az apukájuk. Ez így igazság, mert ha ők kapják a nagyobb léggömböt, ők kapják a többi fagylaltot, ők léphetnek bele a mélyebb pocsolyába, ők mászhatnak a magasabb hóbuckára, akkor mi öröm van abból, hogy felnőtt vagyok? Ó, csak lennék már felnőtt. Most még kicsi vagyok, és ahhoz, hogy nagy legyek, még sokat kell nőnöm. És amíg nem növök sokat, szót kell fogadnom. És kezet kell mostom, és fel kell vennem a pulóverem, és a lábam elé kell néznem, és nem szabad a körmet rágnom, és el kell raknom a játékaimat. A többiről bennem is beszélve, mert még nagyon sok minden van. Ha majd felnőtt leszek, akkor maszatos kézzel ülök asztalhoz, és mindig rövid ujjú trikóban járok, és nem nézek a lábam elé, inkább orra esek, és tövig rágom minden körmömet, és szerteszét dobálom a játékaimat. A többiről nem is beszélve, mert még nagyon sok minden van. Jaj, de jó lesz, ha már felnőtt leszek. Csak egyet nem értek. Az én apukám és anyukám már felnőtt. Miért mossa meg mégis a kezét? Miért veszi fel mégis a pulóverét? Miért néz mégis a lába elé? Miért nem rágja le mégsem a körmét? És miért rakja el mégis rendben a holmiát? Meg fogom kérdezni tőlük egyszer. Kérdezd meg te is. Te milyen felnőtt leszel?
Jobb csörögni, mint ücsörögni.
Parti Nagy Lajos, a Pecsenye hattyú és más mesék. Az egér meg a lánya. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy új görög egér, és annak egy eladó leánya, tűfokányi kis teremtés, ki a parapléját le nem rakta volna, ha esett, ha sütött. A nagy peckes apja szerette volna férjhez adni, de nem ám valami gyütment mezei egérhez. Ahogy ezen búcsálkodott, megpillantotta odafönn a napot. Ó, éj lüköngő, kiáltotta. Hát ez kell nekem vőnek, ki más? Szólt a leánynak, hogy mosdjon le, s vitte egyenesen a nap elébe. Szép világos palotában lakott a nap, földi nyiroknak, macskának nyoma se volt. Magasságos uram, cincogta az apa, imhol az én világszép leányom. Ki másnak adnám, mint a leghatalmasabbnak, az pedig kétség nélkül te vagy. Megmondva az igazat, a nap házasult volna, de nem igen tetszett neki a leány. Csak hogy az apját se akarta megsérteni, ezért így felelt. Hogy én a leghatalmasabb volnék, egér uram. Nem úgy van az, sajnos. Nézd meg csak a felleget, hatalmasabb az nálam, mert ha az engem eltakar, annyi sem marad belőlem, mint orrot hegyén a gomb. Add a kedves leányod a felleghöz. Az egér bólogatott, föltette a kalapját, ment a lánnyal a felleghöz. Hogy én volnék a leghatalmasabb? Ugyan már, kínoskodott a felleg, mert nem akarta elvenni ezt a nyiszlett leányt. Te tévedsz, egér uram! Csak jön az északi szél, és kikerget ebből az árnyékvilágból, mintha nem is lettem volna. Boreász hatalmasabb nálamnál, Néki add a kedves leányodat. Mit volt mit tenni? Az egér megfogta a leányát, és elment Boreászhoz. Eléje állott, megpaskolta a leány pofikáját, és mondta, mi járatban van. De ez a Boreász nem akart nősülni. Jó volt neki az élete, hol itt nyoszolyázni, hol ott, csak jobb, mint egy káka bélis egér feleség. Elvenném én, egér uram, mondta hálnok úr. Ha én volnék a leghatalmasabb, de nem. Ha nem Amot, az a Mahomet bástya. Fúvom 77 esztendeje, egyre csak cilimbálom, de nem tudom ledönteni a talpáról. Annak jár a te kedves leányod, nem másnak. Köszönte az egér, vitte a kóka leány tovább. Oda járult a bástya elébe, elmondta, mi volna, ha kéne. A bástya nézte az elcsapzott, férgecske kisasszonyt, és így felelt. Ó, egér uram, én nem az vagyok, akinek hiszel. Nem fogadhatom el a leányod kezét. Hallod ezt a szörnyű burungozást a talpam alól? Ez az egerektől jön, akik furton furt kirágcsálják alólam a talp alatnyi földet, és dőlök bé a ligba, mint tulajdon síromba nem soká. Hidd el, nincs a földkerekén hatalmasabb az egérnél. Hely, fölragyogott az örömapa szeme, föl a hajadon leányé, búcsút vettek, és ellomoltak haza. Ott az egér előkajtatta a legnagyobb rágcsájú vitézt, és hozzáadta a leányt. Hét határra szóló lakodalmat csaptak, nagy hoppárét, hét nap hét éjjel ültek a fondű tengerpartján, és mártogattak, mártogattak. Máig boldogan élnek, ha meg nem haltak.
Például azt mondanám, hogy gőzböfögészeti tovalöködönc, tudnád, hogy az a gőzmozdony? Marie has set up home with a man who's half my age. A half-wit in a leotard stands on my stage. The standards have fallen, my value has dropped, but don't shed a tear.
And insult and stains that I suspect covered.